A speciális relativitás elmélet tárgyalása után következik az általános relativitás elmélet. Most mitől speciális meg általános? Attól, hogy a speciális relativitás elmélet az csak azzal foglalkozott, amikor mindentől távol történnek ezek a kísérletek, tehát nincsen a közelben olyan test, aminek a gravitációja megzavarja a dolgokat. Úgy is ki lehetne mondani, hogy az általános relativitás elmélet a gravitációnak a relativisztikus értelmezéséről szól. De mielőtt még ide eljutunk, azelőtt olyan előzményeket kezdek el, aminek első pillanatban nincs is köze mondjuk a gravitációhoz. Először matematika, aztán fizikai előzményeket nézünk meg a relativitás elmélethez. Visszanyúlunk az élév legelejére. Euklidesz geometriája az 2000 évig úgy tűnt, hogy a geometria csúcsa, és ahhoz se hozzátenni, se elvenni nem lehet lényeges dolgot, kicsit lehet még cizellálni, egy-két érdekes tételt bebizonyítani, vagy ilyesmi, de lényegében komoly, alapvető változást nem lehet a geometriával létrehozni. Említettem már akkor, hogy Euklidesz geometriában volt egy furcsa dolog, amit Pongyolán párhuzamossági axiomának szoktak nevezni, valójában az ötödik posztulátum volt. Volt egy ilyen furcsa dolog, amely nem hagyta nyugodni az évszázadok alatt a matematikusokat, például azért, mert szövegezésében sokkal hosszabb volt, mint a másik négy posztulátum. Tehát olyan idegesítően bonyolultan tűnt. És ez volt az egyik baj, a másik pedig az, hogy ez volt az egyetlen, ami véges méretű papírlapon nem volt ellenőrizhető, hogy stimmel-e. Mi is volt ez axióma? Azt mondta, hogy ha két egyenes úgy metsz egy harmadik, hogy az itt képződő két szögnek az összege kisebb, mint két derékszögnek a szöge, akkor ezeknek az egyeneseknek a meghosszabbításai ezen az oldalon metszeni fogják valahol egymást. Tehát, hogy ez az A plusz B szög kisebb, mint 180 fok, akkor ezek metszeni fogják valahol. Ez az ötödik posztulátum, vagy mondjuk párhuzamossági axiómának. Mi a baj ezzel? Az a baj, hogyha ezek az egyenesek majdnem párhuzamosak, Euklideszi geometriában, hogyha majdnem 180 fok a szögösszeg, akkor nagyon messzire el kell mennünk, ha ezt ellenőrizni akarjuk, hogy ez tényleg így van-e. Hát ez olyan technikai kérdés, de azt mondja az ember, hogy azért ez valószínű igaz. A többi posztulátum meg axióma sokkal közvetlenebbül ellenőrizhető az igazsággal. Aztán az évszázadok alatt sikerült ezt a furcsa, nehézkes megfogalmazást egy vele egyenértékűvel helyettesíteni. Azt mondták a matematikus, hogy lecseréljük ezt az ötödik posztulátumot egy egyszerűbbre, akkor ugyanazt kapjuk, és ez volt igaziból, tehát ez volt egy ilyen egyszerűbb alakja, a vele egyenértékű, azt mondták, rövid alakja ennek az, hogy egy egyeneshez, egy rajta kívül fekvő ponton keresztül pontosan egy párhuzamos húzható. Tehát, hogyha itt van az eredeti egyenes, itt egy rajta kívül fekvő pont, akkor az euklideszi geometria szerint egyetlen egy párhuzamos egyenes van, az összes többi egyenes, ami átmegy ezen a piros pöttyön, valahol metszeni fogja az eredeti egyenest, valahol jó messzire. Bebizonyították, hogy az egyenértékű az ötödik posztulátummal, tehát az egyikből levezethető a másik és viszont, frappánsabb a megfogalmazása, csak ezzel is az a baj, hogy ennek az ellenőrzéséhez is kísérletileg, ha akarjuk, el kell menni akármilyen messzire. Hogyha nagyon közel van derékszöghöz a szög itt, akkor ez nagyon messzire történik meg, ez a metszéspont. És ez egy kicsit gyanút ébresztette az embereket, de nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Az első ember, aki elvetve ezt a párhuzamossági követelményt, egy furcsa dolgot vetett föl, és utána ebből egy ellentmondásmentes geometriát épített föl, nos, ez Bolyai János volt, aki 1832-ben publikálta az első nem euklideszi geometriát. Ennek a következő volt az alaptétel, mindent úgy kezdett, mint Euklidesz, de lecserélte a párhuzamossági axiomát arra, hogy azt mondta, hogy az egyenes, egy egyeneshez a rajta kívül fekvő ponton keresztül végtelen sok párhuzamos is húzható. ritkán nagyon sok olyan egyenes is van, ami soha, sehol se fogja metszeni. Tehát ez a zöld tartomány az ábrán ezt akarja jelölni, hogy azt mondta Bolyai, hogy tegyük fel, hogy van egy egész kis szűk tartomány, amiben minden egyenes olyan, hogy nem fogja metszeni az eredeti egyenes. Na most ez a józan eszünkkel ellentmondásba levőnek látszik, de majd mindjárt meglátjuk, hogy van értelme ennek a dolognak. De, mint logikai játék feltételez, hogy ez a szabály, Bolyai egymásra építette az axiomákat, a posztulátumokat, tételeket bizonyított be, minden, és felépített egy komplett, teljes, az Euklideszitől teljesen eltérő geometriát. Úgy mondta Bolyai János, és ez most nem fordítás az eredeti szavak, hogy a semmiből egy új, más világot teremtettem, mondta Bolyai. Hát sajnos tudománytörténeti tény, hogy Bolyai ezt publikálta, az apja, aki szintén híres matematikus, hogy Bolyai Farkas, ő ezt Gaussnak, aki akkor egy nagyon-nagyon híres vezető matematikus, fizikus volt itt Európában, elküldte, aztán Gauss nagy nehézkesen válaszolt, hogy hát, szép eredmények ezek, csak azért nem dicsérem őket, mert akkor a saját munkámat dicsértem, mert én ezt már több éve felfedeztem, csak azért nem publikáltam, mert a világ még nem érett meg rá. Hát ez elég olcsó duma szerintem Gauss részéről. Persze most a tudománytörténészek vitatkozhatnak azon, hogy Gauss tényleg süttyóba ezeket fölírta-e, csak nem publikálta, én nem nagyon hiszem. Szerintem egy kicsit sarni volt a szőlő a nagynevű profnak, hogy egy névtelen valaki lepipálta, pedig Gauss foglalkozott a témával, az egészen biztos. Hát most ezt tegyen itt igazságot valaki, én nem tudom. Az biztos, hogy kompletten megmutat, hogy egy egész, hogy nem csak ötlet szintjén, hanem hogy az egész geometria egy ellentmondásmentes rendszerű fejleszthető ki, ezzel a helyettesített axiomával, az tudja, hogy ezt Bolyai csinálta meg először. Gauss meg, hogy mit gondol magából, hogy mit csinált az íróasztal fióknak, az legyen az ő dolga. Szóval ezért egy kicsit ez késleltette Bolyainak az elismerését, és az az igazság, hogy Bolyai János ebbe, meg a édesapja is eléggé megkeseredett. Tehát az, hogy utána már nem akkora intenzitással foglalkozott matematikával Bolyai, annak jelentős szerepe volt ebben Gaussnak ez a dolga. Ha Gauss akkor azt mondja, hogy öcsém, gyere csak szépen ide hozzám Göttingenbe, és akkor dolgozunk ezen együtt, akkor Bolyaiból valóban egy világhírű matematikus vált volna. Így most a tudománytörténeti könyvek megemlítik, hogy hát igen, egy Bolyai János nevű magyar volt, aki először ezt megcsinálta, de aztán igaziból mások fejlesztették ki. És hát sajnos tényleg ez történt, az 1800-as években a nem euklideszi geometriák kifejlesztésében aztán mások vitték a prímet, például maga Gauss, vagy egy Lobacheszky nevű orosz, aztán később a század közepén egy Riemann nevű német matematikus, aki egy sokkal általánosabb elméletet adta meg ezeknek, és végül Poincaré, aki a speciális relativitás elméletben is jelentős szerepet játszott. De ez nem matematika történeti óra, úgyhogy sajnos ebben a történetben részletesebben nem tudok belemenni. Az a lényeg, hogy ezek az emberek, tehát mondjuk Bolyai, Lobacheszky, Gauss, Riemann meg Poincaré, ezek végül is egy jó értelmezését és egy általános elméletét adták meg a nem euklideszi geometriáknak, és úgy megbarátkoztatták az embereket ezzel a gondolattal. Hogy is kell ezt a furcsa dolgot fölfogni? Hogy kell azt fölfogni, hogy egy egyenessel végtelen sok párhuzamos húzható egy ponton átmenő? Ez most olyan hülyeségnek hangzik, hanem mindjárt mutatok valamit, ami alapján mégis hihető. Ugyanis a következőt mondták ezek a Poincaréjék, illetve hát ebben Riemann volt, aki nagyon élen járt a beféle értelmezésekben. Azt mondták, hogy amikor leírja Euklidesz, hogy egyenes, akkor a mi szemünk előtt megjelenik valamilyen kép, egy ilyen végtelen hosszú egyenes vonalról. De ez nem lényeges, hogy mi van mögötte. Azt mondták, hogy bármi, ami azoknak az axiomáknak eleget tesz, amiket leír Euklides, vagy aztán mondjuk Bolyai, vagy Lobachevsky, vagy mások, ami azoknak a relációknak eleget tesz, amikor megvannak fogalmazva a tételek között, azok között ugyanaz a gondolati rendszer fölépíthető, és lehet, hogy egy másik gondolati rendszer az egyenes, az nem is egy ilyen vonal, nem is egy ilyen egyenes vonal, hétköznapi értelemben véve egyenes vonal, hanem valami más. Ha teljesíti az axiomákat, akkor ugyanúgy lehet ezeket értelmezni. Na most ennek a mondatnak nem sok értelme van, amit az előzőben mondtam, a következő gondolatok nélkül. Kitaláltak szemléltetéseket. Azt mondták, hogy ha megváltoztatjuk azt a fogalmat, hogy például mit is értünk az alatt, hogy egyenes. Ha megváltoztatjuk ezt a fogalmat, akkor szemléltetni tudjuk a nem euklidészi geometriákat. És többféle ilyen szemléltetést találtak ki, és ebből talán legegyszerűbben érthető a görbült felületeknek a geometriája, amivel a nem euklidészi geometriákat szemléltették. A legegyszerűbb példa az a gömbi geometria ezek közül. A Föld felszínén egy gömbön fölrajzolható alakzatokat, ha nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy teljes joggal nevezhetjük egyenesnek a Föld felszínén húzott legrövidebb utakat két pont között. Tehát van a Föld felszínén itt egy pont, meg itt egy pont. Mi a legrövidebb út közöttük? Hát a felszínen menő egy ilyen görbevonóan, úgy mondják, hogy egy főköre ennek a gömbnek, annak egy darab, ez a legrövidebb pont a két út között. Tehát jobban nevezhetjük ezt egyenesnek. A gömb felszíni egyenes, az a főkörnek egy darabja, értelemszerűen. És hogyha így fogjuk fel ezeket a dolgokat, és ezekre írjuk fel ezeket az axiomákat, és építünk fel egy geometriát ebből a dolgokból, akkor kijön mindenféle meglepő dolog. Például könnyen kiderül, hogy a gömb felszínén nincsenek is párhuzamos egyenesek, hogyha belegondolom. Mert minden főkör metszi valahol a másikat. Na, lapozok egyet, és akkor jobban fog látszani. Tehát a gömbi geometriában, hogyha azt vesszük, hogy itt van ez a piros egyenes, ami az eredeti egyenes, innen egy kívül fekvő ponton keresztül húzok egy egyenest, gömb felszíni egyenest úgy értve, akkor az itt meg itt metszeni fogja az eredeti. Nem is tudok párhuzamosakat hozni. A gömbi geometria az pont ellentéte a bolyai geometriának. Itt nem hogy sok párhuzamos van, hanem nulla párhuzamos egyenes van. Ilyen geometriát állítanának föl olyan lények, amik ilyen laposak, és nem is tudnak fölfele vagy lefele tekinteni, csak így a Földnek a síkjában mozognak ide-oda. Tehát ilyen elképzelt, ilyen vedítő vászon lények, így laposan mozognának egy gömb felszínen, akkor azok ilyen geometriát alakítanának ki. Ők nem tudnának a harmadik dimenziónak a létezéséről, rajzolgatnák az egyeneseiket, és azt vennék észre, hogy ha jó messzire elmegyek, akkor minden egyenes metzi a másikat. Tehát nem tudok párhuzamost húzni. De ezek a lapos kis lények ilyen gömbi geometriát alakítanának ki. Ami eltérne az euklideszitől. Például az egyik leglátványosabb eltérés, hogy a gömbi háromszögekben a belső szögeknek az összege nagyobb lesz, mint 180 fok. Méghozzá minél nagyobb a háromszög, annál jobban eltér a 180 foktól a belső szögösszeg. Egy nagyon pici darabot kiválaszt a közel 180 fok, egy nagyon nagy darabot viszont véve viszont sokkal nagyobb lehet annál, és ezt már régóta kiktől is, hogy az arab matematikusok csinálták meg a gömbi geometriát, ismerjük ezeket a dolgokat. Bolyai geometriájának meg a hiperbolikus geometriá felelnek, ha ilyen furcsa, nyeregszerű felületen rajzolgatjuk a lehető legrövidebb vonalakat, akkor kiderül, hogy itt az eredeti egyenes, itt a rajta kívül fekvő pont, és egy egész szögtartományban levő egyenesek mind olyanok, hogy ennek a felületek a görbültsége miatt egy ideig közelítenek az eredetet, aztán újra elkezdenek távolodni tőle. Tehát ebben végtelen sok párhuzamos egyenes írható föl, és kiderült az, hogy ebben a hiperbolikus vagy bolyai geometriában meg a nagy háromszögeknek a szögösszege 180 foknál kisebb lesz. Mert ilyen kicsúcsosodó háromszögek lesznek ebben a térben. Na most ezek az emberek, amit mondtam, Bolyaitól kezdve Poincaréig, ezt nagyon szépen fölépítették, mert pontosan kiszámították, meg bebizonyították, meg mindenféle furcsa tételt bebizonyítottak. És hát végülis talán, ha egy nevet kellene mondanom, akkor Friedrich Riemann kellene mondani, hogy ő az, aki ezt egy egységes rendszerbe összerázta, gatyába rázta az egészet, és ő az általános geometriákat megadta. Például ez a görbült felületek geometriának egy értelmezésével. És ő volt az, aki felvetette azt a gondolatot, hogy valójában, hogy a terünk az milyen euklideszi, vagy bolyai féle, vagy éppen Riemann féle, tehát ez a görbi geometriának megfelelő. Hogy ezt mérésekkel kellene eldönteni, és felvetette azt az ötletet, hogy lehet, hogy a tér geometriáját az anyag eloszlása határozza meg. Ez az 1800-as évek közepén fölvetődött az ötlet. Ez lesz az általános relativitás elmélete, az egyik alapötlete, mint majd azt látni fogjuk. Persze végeztek közvetlen méréseket is, tehát kijelöltek jó nagy háromszögeket, és ilyen fényjelekkel megpróbálták a belső szögösszeget megmérni, de mérési pontosságon belül 180 foknak adódtak ezek a szögösszegek, tehát úgy tűnt, hogy a tér euklideszi geometriájú, legalábbis abban a pár kilométeres tartományban, amit be lehetett járni az akkori eszközök segítségével. Fölvetődik tehát az ötlet, hogy esetleg a tér geometriáját az anyagnak az eloszlása határozza meg. Ennyit a matematika előzményekről, az általános relativitás elmélet matematika előzményeiről. Voltak persze fizikai előzménye is az általános relativitás elméletnek. Ugye láttuk Newtonnál, hogy az általános tömegvonzás elméletét fölírja, nagy sikereket ér a bolygópályáktól kezdve nagyon sok területen ezzel, de az okát nem tudja senki. Pedig nagyon akarta Newton és meg a kortársa is kideríteni, hogy miért olyan a gravitáció, amilyen. Nem értették, miért olyan. Aztán volt a gravitációval kapcsolatban egy olyan különlegesség is, amit azt hiszem nem említettem még, méghozzá a súlyos és a tehetetlen tömegnek az egyenértékűsége. Következőről van szó. Van egy M betű a gravitációs erőtörvényben, ezt hívjuk súlyos tömegnek, ami azt írja le, hogy a test mennyire lép kölcsönhatásba többivel a tömegvonzás segítségével. Mennyire érzékeny a gravitációra a test, illetve mennyire produkálja maga a gravitációs teret. Tehát van egy ilyen paraméter a test. Szóval van egy másik M betű is, az F egyenlő M-szer A-ban, ami azt írja le, hogy mennyire nehéz a testet gyorsítani. Azt írja le, hogy mennyire tehetetlen a test, tehát ez a tehetetlen tömeg. Ez két különböző fogalom valójában. Na most Newton azt fedezte föl, hogy ez a kettő ugyanaz. Tehát ami kétszer olyan nehezen gyorsítható test, az kétszer akkor a gravitációs teret fejleszt maga körül. Ez nem kellene, ez nem szükségszerű, hogy így legyen. És Newton is végzett méréseket, és megállapította, hogy a saját mérései azt mutatják, hogy mérési pontosságon belül ez ugyanaz. A testek gyorsítása szembeni ellenálló képessége, a tehetetlen tömege, meg a gravitáló, tömegvonzó képessége az ugyanaz. Derítette ki Newton. Nem értette az okát, de leírta, hogy érzi, hogy itt valami fontos dolog van emögött, de hát nem tud mit csinálni. Kutatták ezt a kutatók Newton után is, hogy mi lehet emögött. Vagy esetleg mégse igaz, csak közelítőleg igaz. És 1880-ban a 80-as években a Göttingeni Egyetem kiírt egy komoly pénzdíjas pályázatot, amit az nyer el, aki A. vagy igazolja, hogy mégse igaz, tehát mérésekkel bemutatja, hogy itt van két test, és a súlyos tömegüknek, meg a tehetetlen tömegüknek más az aránya ebben, tehát hogy mégse egyenértékű, vagy B. a pályázók közül a legnagyobb pontosságig jut el annak igazolásában, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg mégiscsak egyenértékű. Na ezt a pályázatot Ötvös Loránd és munkatársai nyerték el, akik azon az egyetemen tanítottak, amit ma 5-ös Loránd Tudományi Egyetemnek neveznek, 5-ös Lorándról. Ugye 5-ös Loránd volt Jedliknek az utódja itt a fizika tanszék vezetésében. Tehát ez, amit mondtam, hogy Jedlik maga nem ért el nagy eredményeket, de minket készített elő. Szóval például ezeknek az előkészítésében is benn volt. A súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűségét 5-ös Loránd és társai vizsgálták, nagyon spécim bérő berendezéseket találtak ki, a legfontosabb eszköze ezeknek egy torziós inga volt, amivel nagyon kis erőket tudtak pontosan kimérni, de most a részletekben nem tudunk belemenni. Végül is 1908-ra eljutottak oda, hogy 9 tizedesek pontosággal igazolták, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű egymással. És az az érdekes, hogy mi mindig a tudomány történetben, amikor fejlesztik valami alapkutatási célból egy adott területnek a mérés technikáját, sok egyéb potyadék dolog leesik, amit aztán lehet hasznosítani. Például ezzel normál testek gravitációjának a mérése is lehetővé vált. Olyanokat csináltak, hogy a Dunától nem túl messze volt az egyik kísérletezőhelyük, és azt látták, hogy a berendezések néha valami furcsa jeleket mutatnak, hogy valami megváltozik a környékükben. És kiderítették, hogy a Dunán mozgó uszályok gravitációs terét ki tudták mérni ennek a segítségével. Ilyeneket is tudtak csinálni, és ebből levezették azt, hogy hoppá, ezzel akkor be lehet nézni ezzel a gravitációs berendezéssel egy kicsit a Föld alá, ugyanis hogyha a Föld alatt valahol nem veszem, van egy nagy sűrűségű góc, egy érzelőhely, vagy éppen egy kis sűrűségű góc, mert mondjuk ott földgáz vagy kőolaj van a Földben, akkor az ezzel a berendezéssel, az 5-ös ingával ki is lehetett mutatni. És akkor a század elején ez nagyon elterjedt volt, ugye akkor növekedett az emberiségnek a kőolaj és földgáz igénye, és ezeknél az új lelőhelyek fölmutatásánál világszerte az 5-ös ingát használták ilyen gravitációs térmérésekkel, de még ma is alkalmazzák. Vannak ma más eszközök, de a mai napig is az olajkutatók használják ezeket a dolgokat. Visszatérve a fizikára, 1910 környékére mindenki elfogadta, hogy úgy néz ki, hogy itt valami természet törvény van elmögött a dolgok mögött, és a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű, és jó lenne, ha valaki kitalálná, hogy mi is van emögött. Miért egyenértékű ezeket? De még a fizikai előzményeknél hozzá kell tenni, hogy a 19. századra kiderültek az első olyan dolgok, hogy kezdték az első csillagok távolságát megmérni, kiderült, hogy a Föld az több milliárd éves, tehát ugye az univerzum léptékű mérések elkezdődtek, és ez is jelentős szerepet játszik majd, rövidesen látni fogjuk. Például volt egy Ernst Mach nevű ember, akire mindjárt részletesen már visszatérek, aki felveti azt az ötletet, hogy azt, hogy mi is az inercia rendszer, vagy mi is egy inercia rendszer, azt az univerzum anyaga határozza meg. Veti föl Mach ezt a gondolatot, tehát ez is a Riemanni gondolathoz kapcsolódik, hogy valahogy, hogy milyen is a tér, ami minket körülvesz, azt az anyag határozza meg. Én mindjárt visszatérek. Illetve ilyeneket gondoltak, volt egy nagyon híres paradoxon a 19. században, az Olbers paradoxon. Azt mondta az Olbers nevű kutató, aki főállásban orvos volt, de egy nagyon jó amatőr csillagász is volt, szóval az Olbers azt mondta, hogy ha mi egy végtelen és időben állandó univerzumban élünk, akkor akármilyen irányban nézünk, fényesnek kéne látnunk az eget, mert akármilyen irányt is jelölünk ki, az irány előbb-utóbb beledöf egy ott levő csillagnak a felszínébe. Ez persze számításokkal is utána nézett, és azt mondta, hogy egy végtelen és korlátlan idő óta létező univerzumban nem lenne sötét az éjszaka. És igaza van ebben a következtetésben. Mi a magyarázat? Hogy nem végtelen az univerzumunk életkora. Tehát ez a legfontosabb magyarázat erre. Szóval ilyeneket agyaltak a 19. században. Magra szeretnék kitérni részletesebben egy picit, mert fontos szerepet játszik a relativitás elméletben. Ernst Mach sok mindennel foglalkozott, például az egyik területe az volt, hogy a hangsebességnél gyorsabban mozgó lövedékeket tanulmányozta. Akkoriban az ágyuk már olyan erősek voltak, hogy a lövedékeik hangsebességnél gyorsabban mentek, és furcsán kezdtek el viselkedni a hangsebesség környékén. Ezt a jelenségtől tanulmányozta Ernst Mach, ezért is van róla elnevezve, máig is azt használják, a V per C, ha C a hangsebesség, hányados Mach számnak. Tehát amikor azt mondják, hogy ez a vadászgép, ez 2,5 Mach-kal képes menni, az azt jelenti, hogy a hangsebesség 2,5-szeresével képes menni, és ezek az első vizsgálatok neki köszönhetők. Tehát hogy ott volt a gyors sebességek vizsgálatánál kísérletileg is ez a Mach. És nagyon sok tudomány filozófiai kérdést feszegetett, például itt ezekkel kapcsolatban, hogy valami, amit feltételezünk, hogy van, de semmi módon nem tudunk kimérni, azt, hogy feltételezhetjük, hogy tényleg van, ezzel kapcsolatban nagyon erősen a pozitivista álláspontot védte, hogy ami nem kimérhető, az nem is létezik a fizikában. Tehát most itt nyilván itt a fizika történetéről van szó. És fölveti azt, hogy az inerciális rendszert az univerzum anyaga jelöli ki, és Newton második törvénye is valójában az univerzum többi részével való kölcsönhatárból vezethető le. Ő nagy sikereket nem ért el, mégis jelentős a szerepe, az öreg Mach meg a fiatal Einstein rengeteget beszélgetett, és Einstein rengeteg ötletet szedett ettől az idős kutatótól. Hát egész pontosan elég sokat üvöltöztek, mert a Mach a sok ágyi kísérlet következtében öregkorában majdnem teljesen süket volt, és följegyezték, hogy az ifjú Einstein-nél jókat üvöltöztek egymással, hogy a Mach is hallja, miről szól a beszélgetés. És akkor ennyi előzmény után eljutottunk oda, hogy ja, meg persze vegyük hozzá a speciális relativitás elméletet, amit épp az imént tanultuk. Eljutottunk oda, hogy Albert Einstein 1915-ben fölveti azt a gondolatot, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűsége az nem véletlen, hanem abból fakad, hogy a gravitáció az valójában egy geometriai jellegű hatás. Most ez egy nagyon hülyén hangzik, de próbáljuk érthetőbbé tenni. Ugye Einstein nem az egyenleteknek a bűvésze volt főként, hanem a jó gondolatkísérleteknek a kiadalója volt. A következő gondolatkísérletet javasolja Einstein. Tegyük, hogy be vagyunk zárva egy kicsi fülkébe, mondjuk egy lift kabinba, és ott kísérleteket végzünk, például fogunk egy golyót, elengedjük a golyót, és az lepottyan, és ezt kimérjük, hogy hogyan történik ez a dolog. Oké. Okay. Mi okozhatja azt, hogy én egy fülkében állva azt tapasztalom, hogy az elengedett golyó arra fele esik? Két dolog is okozhatja. Egy. Gravitációs térben vagyok, tehát áll a lift, és a Föld gravitáció húzza lefele a golyót. De ugyanez megtörténhet akkor is, ha mindentől távol vagyok a világűrben, csak a liftem gyorsul föl abba az irányba, a lift szerinti fölfelé irányba, és akkor valójában a golyócskám egy helybe akarna maradni, illetve a megszerzett sebességgel folytatni, csak alól elgyorsul a lift, és ezért a lifthez képest azt látom, hogy lezuhan ez a golyó. Megkülönböztethető ez a kettő. Ha nem nézhetek ki a liftnek az ablakán, ha ebben a fülkében csak a golyó mozgását figyelhetem, meg tudom-e különböztetni a gravitációt a mozgástól? Einsteinnek az a válasz, hogy nem. És ugye ehhez az ötös órán mérés sorozata volt a végső bizonyíték, a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűsége. A golyó a gravitációs térben a súlyos tömege folytán esik lefele. Ha pedig a gyorsulásos esetet nézzük, ott a tehetetlen tömeg az, ami beszámít. És számításokkal is igazolta Einstein, hogyha a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű, akkor a kabinban állva nem tudom eldönteni, hogy azért látom azt, amit látok, mert egy gravitáló test van alattam, vagy azért látom azt, mert a lift gyorsul fölfele. Eléggé hülyén hangzik ez a gondolat, de azért azt hiszem nagyjából érthető. Ez volt az általános relativitás elméletnek az alapötlete, tehát hogy a gravitáció az valójában egyfajta geometriai hatás, és ezért van az, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű. Nem tudom megkülönböztetni a gravitációt a gyorsulástól. Persze, ha csak itt megállt volna este, akkor ez egy érdekes ötlet lett volna, nem pedig egy komoly tudományos elmélet. De Einstein ennél többet is tett, a következőt mondta, hogy a gravitáció, tehát hogy itt egy kicsi test, itt van alatta mondjuk a földgolyó. Miért kezd a test a földgolyó felé esni? Einstein azt mondja, hogy ez a földgolyó maga körül meggörbíti a téridőt, nem is csak a teret, hanem a téridőt, a Minkowski-féle téridőt meggörbíti, és ebben a meggörbített téridőben a test nyugton akar maradni, csak hát a meggörbített téridőben ez a nyugton maradás, ez valójában egy mozgást fog jelenteni ebben az esetben. Tehát a Riemann gondolatát folytatta Einstein, amikor azt mondta, hogy ha az üres téridőnek fölrajzoljuk az egyenes vonalait, akkor azok ilyen szép egyenes vonalak, csak most ugye a vászon görbül, úgyhogy azért nem látszik egyenesnek, egyben szemléltetve görbül téridőt is ez a görbülvetítő vászon. De hogyha ide teszünk egy nagy tömegű testet, akkor maga körül ez begörbíti a téridőben az egyenes vonalakat, tehát azon vonalakat, amelyek két pont között a lehető legrövidebb hosszúságú szakaszt írják le, begörbíti a téridőnek az egyeneseit, és ezért, amikor ide leteszek egy testet, az valójában emeltén az egyenes mentén mozog a téridőben, hogy telik az idő, és ez azt jelenti, hogy közelíteni fog ehhez a letett nagy tömegű testhez. Einsteinnek tehát az a fölvetése, hogy valójában a gravitáció az nem a testek között föllépő távolhatás, ami ugye Newtonékat is idegesítette, hanem a letett testek meggörbítik maguk körül a téridőt, ennek egy szemléltetéshez, hogy egy golyót egy rugalmas lapra leteszek, akkor meggörbíti a rugalmas lapot maga körül. De ugye hát ezt valahogy a négy dimenzióba kéne elképzelni, ami ugye nem megy a téridőnek az a görbült téridőnek az elképzelése, de szemléltetésnek jó ez a golyócska, amit leteszek egy ilyen rugalmas lapra, és ezen a meggörbült lapon, ha én egy pici golyót elgurítok, az nem azért görbül meg a pályája, mert vonzza az ide rakott test, hanem a meglökött kis golyó a lehető legegyenesebb pályán akar haladni, de ez a lehető legegyenesebb pálya történetesen egy görbült felületen egy görbülő pálya lesz, kívülről nézve. És Einstein nem maradt meg ennél az ötletnél, hanem 1915-ben sikerült is fölírnia a pontos egyenletet. Tehát bevatta azt az egyenletet, hogy az M tömegű test maga körül a téridő geometriájában milyen torzulást okoz. A pontos egyenletet megadta. Borzalmasan bonyolultak ezek az egyenletek, úgyhogy ezért nincs is remény arra, hogy fölírjam ezt. Lényegében azt mondta, hogy a testek a tömegükkel egyenesen más görbületet hoznak létre a téridőben, és akkor itt a fénykúpok így úgy eltorzulnak, amiket feladott. Na most ezt ő fölírta, és megnézte a következményeit Einstein. Mielőtt a következményekbe belemennék, itt történetileg meg kell említeni, hogy még a speciális relativitás elméletén azt mondtuk, hogy az legalább öt embernek a munkája, két Poincaré, meg a többiek, amit föl kell sorolni, itt el kell ismernünk, hogy az általános relativitás elmélet, ez így, hogy összeállt, ez így lényegében, itt nem hibázunk sokat használjuk, hogy ez Einsteinnek a munkája. Persze, hát ott voltak az előzmények, Riemann, vagy az általános geometriával, de az, hogy ezt így összerakta, az alapgondolatról kezdve az alapegyenletig, meg az első számolásig, ez tényleg Einsteinnek a munkája. Néhányan hozzáteszik, hogy meg a feleségének a munkája, ezt említettem, hogy Einstein feleségét sokan bekerülik a történetbe. Einstein első felesége ugyanis matematikus volt, és jó eséllyel otthon segített Einsteinnek az egyenleteknek a fölírásában. Tehát ezt a mai napig, ez egy eldönthetetlen kérdés, hogy mennyi segített be a asszony otthon a dologba, nem tudjuk. Vannak erről mindenféle összeesküvés elméletek, nem tudjuk. Az biztos, hogy Einstein 1915-ben publikálja az első dolgozatát, hiszen még 16-ban is közöl az általános relativitás elméletről dolgokat. Ebben az alaptételek azok, hogy a gravitáció oka a téridőnek a görbültsége, aztán a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékűség az kipotyog az elméletből, Mert valójában nincs is súlyos tömeg. Nincs, hanem ez csak ez a súly, tehát a gravitáció csak egy geometriai hatás. És ebből vezethető le természetszerűleg, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű lesz. Ebből jön. Illetve megmagyarázott Einstein már az elmélet legelső publikációkban egy olyan jelenséget, ami ismert volt korábban, csak nem tudták az okát. Ez a bolygó pályáknak az elfordulása volt, amit mindjárt majd megmutatok, hogy mit is jelent. És ezen kívül még sok más következményt is levezetett Einstein az egyenleteiből, amit azokból csak utólag ellenőriztek. De a bolygó pályák elfordulása az már az elmélet fölírása pillanatában is ismert. Miről van szó? Arról van szó, hogy az Einstein egyenletéből az jön ki, hogy ha nap körül kering egy bolygó, hogy nagyjából ellipszis pályán kering, de mégis van egy kis eltérés, ez az ellipszis ez lassan-lassan elfordul, ahogy az ábra mutatja. Például a Merkur, ami a legközelebb van a naphoz, annál a legerősebb a hatás, ott 43 évmásodperc per évszázad ez az elfordulás. Hát ez nagyon pontatlan, de hát több évszázad óta pontos megfigyelésünk vannak a bolygókról, igazolni lehetett ezt a dolgot. Einstein előtt ez egy érthetetlen, hogy nem tudták, hogy miért. Ugye számolták a bolygópályákat, egymást is torzítják a bolygópályát, de ezeken a torzításokon felül volt ez a 43 évmásodperc per évszázad a Merkur esetében. Ezen felül volt, és nem értették, Einstein megmagyarázta. Az ő egyenletéből az jött ki, hogy ennek így kell lennie. És kijött számszerűen is a helyes érték, ez nagyon megerősítette, hogy igaz az elmélete. Ma ezt a dolgot például a GPS holdak mozgásán figyelembe kell venni. Tehát az általános relativitás elmélet az a praktikusan is alkalmazva. De volt még néhány más dolog is, amit Einstein levezetett, amit utólag igazoltak csak, és ezekről szeretnék röviden még ezek a furcsa következményekről beszélni. Kérek egy kicsi türelmet, és akkor, hogy befejezem, akkor tényleg le lesz zárva, és nem marad egy ilyen 5 perces szakasz ebből. Például Einstein elmélete megjósolta azt, hogy napfogyatkozáskor észlelnünk kell azt, hogy a csillagok fénye, ami elmegy a nap mellett, egy picit elgörbül a gravitációs tér hatására. Megmondta ennek a mértékét is, és 1919-ben, tehát néhány évvel a relativitás elmélet megjelenése után ezt a csillagászok kísérleteik igazolták is, a fény gravitációs elhajlását. Azóta erősebb távcsövek, az egy nagyon pici, alig kimérhető hatás volt, azóta erősebb távcsövekkel, például galaxisok környékén megvizsgálva, jól látható ilyen gravitációs lencse hatásokat látunk. Sajnos most ezen a projektoron ilyen fényviszonyok mellett nem annyira látszik ez a dolog, de itt arról van szó, itt a magyarázó ábrán láthatjuk, hogy itt a gravitációs, egy galaxis halmaz gravitációs tere a távoli galaxisok fényét egy lencseként összegyűjti, felerősíti, meg elgörbíti, és ezért vannak ilyen ívek. Ilyen, mint ahogy a lencse szélén torzul a mögötte lévő tárgyaknak a képe, ez ma már nagyon részletesen kimutatott hatás. Ez a dolog, például a fény-gravitációs elhajlás. Aztán az is kiderült, hogy a gravitációs tér görbíti a téridőt, tehát módosítja például az időnek a múlását. Kiderült, hogy erős gravitációs térben lassabban mennek az órák. Ez például atomórákkal pontosan igazolták is, hogy ahogy a magasan, vagy a pincéből, vagy inkább bányába helyezett atomórák járása között van egy kicsi különbség, és ez kimérhető. De csillagszínképekben is jelentkezik ez a dolog. Aztán erős gravitációs téren keresztül utaztatott rádiójelek, például amikor egy távolba elmenő műholdnak a jeleit vesszük, azok lassulnak ezek a jelek a gravitációs térben. Ezeket mind sikerült igazolni. Igazából az általános relativitás elméletnek egy fontos területe van, amit jósolt az elmélet, de még nem találták meg a kísérleti bizonyítékot, a gravitációs hullámoknak az esete. Az elméletből az is kijön, hogy úgy, mint elektromágneses hullámok, ugyanúgy gravitációs hullámoknak is kell lenni, melyek fénysebességgel mennek, csak ezt még nem sikerült kimérni. Hát azért gondoljunk bele, nagyon nehéz ezt kimérni, hiszen ez a hullám, ez a téridőben mutatkozó hullám, tehát maga a tér torzul periódikusan. Hogy ezt egyáltalán hogy tudja az ember elképzelni, ez egy jó kérdés, de egyelőre, na, tehát nem valami olyan fizikai mérés, hogy elektromos tér, amit hullámszerűen terült, hanem a tér torzul, a berendezés alatt ide-oda hullámzik a tér. Hát ez elég hülyén lehet ezt elképzelni. Én nem is tudom pontosan ezt a dolgot, itt már spéci agy kell ahhoz, hogy ezeket az emberek pontosan értse. Nem sikerült még közvetlen módon kimutatni. Közvetett hatásait mutatták ki, tehát például szoros kettős csillagoknak a keringésében közvetett hatását mutatták a gravitációs hullámoknak, de még ez még vár a fizikára, hogy a gravitációs hullámokat kimutassák. Aztán volt még egy-két más hatás, amit itt a fóliára fölírtam, de nem érdemes az időt, ilyen furcsa dolgok, hogy elég sokszor körbe mennünk a Földet, akkor más irányba mutatnak a pörgetjüknek az irányai, szóval van egy-két ilyen dolog, amik következtetésekként adódtak a relativitás elméletből. Valamint egy olyan érdekesség is, amire már részletesen nem térünk, de meg kell említeni, az univerzum tágulása. Ugye mára mindenki elfogadja ezt, és tényleg úgy néz ki, hogy így is van, az univerzum tágul. Egymástól szaladnak elfele a galaxisok. Érdekes, hogy Einstein, amikor először kijött az egyenleteiből, hogy az univerzum nem maradhat állandó állapotú, akkor azt mondta, hogy biztos hoztak az egyenletek. Einstein meg volt győződve arról, hogy az univerzum állandó állapotú. Tehát nem fúvódik föl, nem húzódik össze, nem úgy marad. Próbálta is korrigálni az egyenleteit, de aztán nem jött össze neki. Utólag ezt az élete legnagyobb tévedésének tartotta, hogy megpróbálta korrigálni az egyenleteit. Mert kiderült, hogy az univerzum tényleg tágul. Na most ez egy külön előadás lehetne, hogy ennek a történetében még nem tudunk belemenni. Az biztos, hogy a mai napig is az, hogy az univerzum hogyan tágul, az Einstein egyenletekkel írjuk le. És az is biztos, hogy itt még sok érdekesség vár ránk, például a legújabb mérések azok olyasmire kezdenek utalni, mint hogyha nagyon nagy távolságokon, tehát ilyen több milliárd fényév távolságokban a gravitáció átváltan egy taszító erőbe. Vannak erre utaló jelek, még nem tudjuk. Szóval vannak nyitott kérdések még, ezt meglátjuk, hogy mi sül ki ebből a dologból. Itt még pontosítani kell a méréseket, hogy igazán valami újat tudjunk ebből hozni. Ezen kívül még van ezoterikusnak külön dolgok is kifogyottak a relativitás elmélet, mint például a fekete lyukat. Hát erről biztos mindenki van, mert a sci-fit is szeretik ezt emlegetni. De egy olyan furcsa dolog, első közelítésben azt mondhatjuk, hogyha egy nagyon erős gravitációs testnek a felszínén fénysebességnél gyorsabb sebesség kell, hogy elhagyjuk a környéket, akkor a fény se tud kijönni, és egy fekete égítés lesz ott. Az egyenletek azt mutatták, hogy ott a téridő végtelen görbülettel fog rendelkezni egy bizonyos tömegsűrűség meg méret kapcsolat esetében, és ilyenkor ennek a közelében behulló testeknek nincs módja, hogy kijöjjenek a fekete lyuk környékéről, tehát ilyen univerzális csapdának tűnnek. Úgy tűnik, hogy ezek valóban létező objektumok. Értelemszerűen fekete lyukat nem látott senki, tehát ez egy fantáziarajz, ami így van, hogy itt lenne a fekete lyuk, de olyan közvetett hatásokat mutattak már ki, hogy például a környező szomszédos csillagról a fekete lyuk fele áramló anyag, egy ilyen először ilyen korongba gyűlik össze, és csak utána potyog bele, ennek a korongnak a sugárzását számtalan helyről észlelték. És olyan módon sugároznak, hogy azt az elmélet megjósolja. Vagy vannak olyan kettős csillagok, van olyan csillag, ami kering valami körül, csak nem látszik semmi se ott, ami körül keringene. És a számítások is azt mutatják több ilyen esetben, hogy valahogy ott tényleg fekete lyuknak kell lennie azon a részen. Tehát ugye értelemszerűen látni senki nem láthat fekete lyukat, de az elmélet mondja, hogy van, és több olyan esetet figyelünk meg, amikor ez jön ki ebből. Persze itt, hogy végtelenül lelassul a például egy fekete lyukba hullás közben, az idő végtelenül lelassul annak a számára, aki hullik bele, meg végtelenül nagy gravitációs erő lép föl, meg efélé. A végtelen az mindig zűrös, ott mindig kérdés, hogy az elmélet érvényességi köre nem múlik-e ki, de minden esetre ez egy érdekes terület, amit a mai napig is kutatnak még pontosan. És zárásként azt kell mondani néhány tanulságot itt az általános relativitás elméletből, hogy nagyon érdekes dolog, hogy van egy ilyen logikailag jól felépített elmélet, ez a súlyos meg a tehetetlen tömeg a tér időgörbületből. Ebből fölírunk egy egyenletet, és akkor kijönnek olyan furcsa dolgok, hogy például a pincében lassabban jár az atomóra, mint a padláson. Nem értjük, hogy miért, és igazolódni látszik. Tehát úgy néz ki, hogy a természet megérthető. Tehát leírhatók olyan matematikai formulák, adhatók olyan matematikai modellek, amelyek jól ismertetik a természet működését. Ez döbbenetes dolog. Einstein mondta erre azt, hogy a természet az a legérthetetlenebb, hogy érthető. Ez volt ez egy ilyen furcsa mondás, de hát valóban, hogyha meggondoljuk, tényleg egy ilyen furcsa dolog. Aztán olyan dolgok is tanulság, hogy például nem euklidészi geometriák, amiről először azt hinné az ember, hogy csak egy logikai játék a mindenféle axióma rendszerekkel, kiderül, hogy hasznosak a későbbiekben. Azt kell mondani, hogy nincs olyan elmélet, amit előbb-utóbb ne használnak valamire, ha az elmélet jól van átgondolva. Ugye a nem euklidészi geometriák, amire első pillanatban azt mondja az ember, hogy milyen agyamentség ez a dolog, szóval ezek a geometriák például a GPS műholdak pontos pályaszámításába adnak segítséget, azok nélkül nem lehetne ezeket a számításokat megtenni. És sok olyan fogalom, amit eleve adottnak veszük, például a tér vagy az idő, kiderül az idővel, hogy egész furcsa módon változnak és furcsa módon kapcsolódnak, például a testek tömege befolyásolja a téridő szerkezetét, az idő múlását, meg efféle dolgokat. És még egy, amit ide nem írtam föl tanulságként, és az is tanulság, hogy érdemes ismerni a fizika történetet, most ezt miért mondom, ezt a dolgot, ugye említettük, hogy például a görögök a geometriát szerették, azt fejlesztették, azzal próbáltak mindent megismerni. Ez milyen korlátokat jelentett a görögöknél, például a mozgástan megismerésében, meg is akadtak a mozgástan, mert a geometriát nem tudták leírni. Aztán középkorban szépen kifejlődött az aritmetika, a számolás. Jöttek Newtonnál a differenciál egyenletek. És úgy nézett, hogy ilyen egyenletekkel lehet jól leírni a világot. És akkor most itt a végén meg kiderül, hogy a gravitációnak az oka mégis csak egy geometriai ok. Tehát, hogy érdekes módon ez a görög hozzáállást mégiscsak érdemes előszedni. És valóban ezek az emberek, akik ezeket a felfedezéseket tették, ismerték ezeket a dolgokat, tehát mondjuk Einstein ismerte a görög matematikusoknak a munkáit. És ezekből lehet ötleteket venni. És én azt remélem, hogy a hallgatóság, hát hogyha ugyan mérnök is lesz, vagy műszaki területen is dolgozik, lehet, hogy egy adott pillanatban nem fog, most nem tudja hirtelen megmondani, hogy a szakmájában ott fogja a fizika történeten tanultakat felhasználni, mert hát mit tudom, hogy valaki mondjuk dízel motorokat fog tervezni, mit fog ebből felhasználni. Én sem tudom megmondani, hát ez, de én bízom benne, hogy ki fog derülni, hogy lesz olyan pillanat, amikor rájönnek arra, hogy hoppá, itt valami érdekes gondolat volt, aminek érdemes utána menni, mert legalábbis ötleteket lehet belőle meríteni ezekre a dolgot. Tehát remélem, hogy a tárgy, ez még a szakmába is segíteni fog, azt meg azért azt gondolom, hogy akik itt voltak, legalábbis úgy látom, szórakoztatónak találták. Köszönöm szépen a figyelmet!